Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt az evangéliumbeli szent igét, amelyet egyházunk óév estére igehirdetési alapigeként kijelölte. Megírva találjuk János evangéliumának 12. fejezetében a 34. verstől a 36. versig a következőképpen. A sokaság megkérdezte Jézustól. Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetnie az emberfiának? Ki ez az emberfia? Jézus ezt mondta nekik. Még egy kis ideig közöttetek van a világosság, addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ma óév este van. Tudjuk, hogy ez nem egyházi ünnep, de mégis ilyenkor minden evangélikus templomban van istentisztelet, és ilyenkor is elgondolkozunk a mulandóságról, arról, hogy hogyan is zakatol el mellettünk az idő, ha tetszik, ha nem, elmúlik, szinte repül. Hamarosan túl vagyunk a 2018-as esztendőn, és jön a következő. Ilyenkor mindig megállunk és elgondolkozunk. Most olyan igeszakaszt jelölt ki számunkra az egyház erre a napra, amelyben ugye ott van az idő, a kicsi kegyelmi idő és az örökké valóság. Mi föl sem tudjuk fogni az időt igazán, hogy mit is jelent, hát az, hogy mit éltünk mi át, vagy a történelmet azt talán átlátjuk, de hogy igazán mit is jelent az örökké valóság, azt nem tudjuk mi emberek fölfogni. Az ige sok helyen, az Ószövetségben, az Újszövetségben is beszél az örökké valóságról, az, hogy valami igazán megmarad, de nem bontja ki. Miért nem? Mert nem tudjuk fölfogni annak az értelmét. Ugye a felolvasott ige szakaszban föltesznek Jézusnak egy kérdést, és azt mondják, hogy mi a törvényből, ugye itt a törvény az az Ószövetséget jelenti, mi a törvényből azt olvastuk, hogy Krisztus örökre megmarad, akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetni az emberfiának? Ők úgy gondolták, hogy lesz a messiás, Izrael uralkodója lesz, és az ő uralkodása megmarad, földi, hozzá kell tenni, földi értelemben mindvégig. És fölteszik a kérdést, és ugye az a megdöbbentő, hogy Jézus nem válaszol. Nem kezdi el nekik magyarázni, hogy ó, rosszul értitek ti ezt. Nem kezd el magyarázni. És most is azért tudnunk kell, hogy Isten nem mond el nekünk szintén mindent. Ugye a mai világban lenne, képzeljük el, hogy mondjuk egy riporterrel szembe állna Jézus, és a riporter föltesz a kérdést, és Jézus nem válaszol. Ugye, mit csinálna egy riporter? Hát, hogyha illedelmes, akkor hagyja. Ha nem, elkezdene mondjuk esetleg vele szemtelenkedni, és fölteszi a kérdést 10-szer is, 100-szor is, biztos láttunk már ilyen riportot. Valakinek kellemetlenkedni akarta a riporter, aztán van úgy, hogy a riportalany azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek, és mondjuk a műsorba föláll, az ott hagyja a kérdezőt. Jézus nem válaszol, és ez nem egyedi eset. Sokszor látunk ilyet az evangéliumokba, hogy Jézusnak föltesznek valami kérdést, és Jézus nem válaszol. Fölteszi kérdés, hogy te vagy-e a Krisztus? Ugye valakinek ugye azt mondja Keresztelő Jánosnak, hogy hát nézd meg a csodákat, nem azt mondja, hogy igen, én vagyok. Nem sok embernek mondja ki, hogy én vagyok. Ugye Samári asszonynak meg egy-két embernek mondja, de a csöpségnek nem mondja. Aztán fölteszik neki a kérdést, és akkor azt mondja, hogy na, én akkor viszont kérdezek. Ha ti megmondjátok a választ, akkor majd én is válaszolok. És akkor megkérdezte, hogy vajon Keresztelő János kitől van? Emberektől voltál, vagy az Istentől? És akkor elkezdnek gondolkozni, hogy most akkor mit is válaszoljunk, mi a helyes válasz. Azt mondja, hogyha azt mondjuk, hogy az Istentől, akkor ugye azt mondják, hogy akkor miért nem hallgattunk rá. Ha azt mondjuk, hogy emberektől, akkor meg az emberek megköveznek, féltek az embereknek a véleményétől. Azt mondják, hogy ők nem tudják, Na, akkor Jézus azt mondja, hogy én sem mondok meg nektek semmit. Ugye itt félreértik, szánt szándékkal félreértik Jézusnak a mondani valóját. Mert Jézus nem földi örök életről beszélt. Mi lehet, hogy ezt szeretnénk, hogy az a élet, ami megvan, amit élünk, az örökké tartson. Ugye van, amikor az ember boldog, és akkor azt mondja, hogy jaj, de jó lenne, ha ez örökké tartana. De a földi élet, akármennyire szép és jó, bizonyos pillanatokban vagy időszakokban, mégis tele van bűnnel. És nem jó lenne az, ha ez, ami most itt van a világban, az megmaradna. Mondom, ez nem azt jelenti, hogy nem örülhet az ember valamiknek, de tudnunk kell, hogy ez a világ tele van bűnnel, és az életünk is. És a bűnt nem csak azon kell érteni, hogy most van egy aktuális bűn, valami rosszat csinál valaki, vagy rosszat gondol, hanem a bűn áthatja az egész életünket, az egész lényünket. Ja, van, hogy az ember jót akar valahol, aztán mégis rossz szándék, rossz lesz belőle. Hiába jó a szándék. Tehát a bűn áthatja az egész világot, és Isten az örökké valóságot, azt nem ebben a világban akarja nekünk adni. De gondoljunk csak abba bele, amikor a mi őseink Ádám és Éva vétkeztek az Éden kertjébe, akkor megtörtént ugye a bűneset, elkezdtek elbújni Isten színe elől, és aztán Isten ugye mondta a büntetést, jön a halál, a betegség, az eredménytelen munka is még lehetne sorolni, mennyi minden rossz. A nőt is ugye megbüntette, fájdalommal szülöd a gyermekedet, és aztán ugyan volt ígéret, hogy majd az asszonynak a magva, Évának az utódja, majd a kígyó fejére, a sátán fejére fog taposni, de aztán Isten azt mondja, hogy száműzi őket a paradicsomból, az Éden kertjéből, és azt mondta, hogy azért, hogy nehogy szakítsanak az életnek a fájáról. Mert ha szakítottak volna, akkor megmaradt volna az az állapotuk. Nem halnának meg. Ugye mi azt gondoljuk, hogy ez micsoda szörnyű dolog, és hát rossz is, ugye a halál, nem jó dolog. De mégis a halálunk után lépünk majd át az örök életbe, amely majd bűntelen lesz, amely teljesen átformál minket, az egész lényünket. Tehát Jézus ezért nem válaszolt itt nekik, mert nem értették volna. Ők azt gondolták, hogy hát a Biblia az mégiscsak földi történelmről szól, aztán egyéb dolgokról talán nem. És Jézus nem válaszol, hanem azt mondja, hogy ne foglalkozzatok te ilyesmivel, hogy örökké valóság, nem tudjátok fölfogni, hanem azt mondja, hogy még egy kis ideig közöttetek van a világosság. A görög szövegben azt mondja, hogy mikro, kronos, és az idő, ez az az idő, amit mi tudunk mérni. Ugye annak idején napórával, meg homokórával mérték, ugye ma már mindenféle atomórával mérjük, ugye a mi templomóránk is atomórához van igazítva. Így mérjük, az ami múlik. És mai ünnepnek, mondjuk ez ugye világi ünnep, de mégiscsak az egyházban is vannak istentiszteltek, a fő kérdése, hogy múlik a kegyelemi idő. Érdekes, hogy a görögben az időre két szót is használták ezt a kronoszt és a kairoszt. A kairosz volt a kegyelmi idő, de itt nem erről beszél Jézus. Nem azt mondja, hogy na most van a kairosz, most kell megragadni, most van lehetőség, nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy kevés időtök van, tudja, hogy sokan nem fogják kihasználni. Most itt ugye föltehetjük a kérdést, hogy most akkor Jézus itt sürgeti őket. Én nem tudom, hogy vannak a testvérek, de én nem szeretem, ha engem valaki sürget. Hogyha azt mondja, hogy na már most mit tudom én, van egy nap valami döntést meghozni, nincs több lehetőség. Jó, hát persze vannak határidők, meg amihez ragaszkodnunk kell, de Jézus nem akar minket elhamarkodott döntésre kényszeríteni, hanem azt mondja, hogy most van lehetőség, itt van a mikrokronosz, aztán majd nem lesz. És nem mondja meg pontosan, hogy na most akkor kaptok egy napot. Vagy kaptok, ugye van úgy, hogy egymásnak az emberek ultimátumot adnak, na most ennyit adok neked, adok egy hetet, vagy egy hónapot. És aztán tenni kell valamit. Isten így nem mondja meg, hogy mennyi ideje van az embernek. Most mire gondolt itt, föl lehet tenni a kérdést, még egy ideig veletek vagyok. Mire gondolhatott Jézus? Arra, hogy most ott beszélget velük, aztán kész, vége egy fél óra, aztán nem fogják őt többé látni. Vagy arra gondolt, hogy még ugye nyilvánosan szolgál egy darabig, aztán ugye keresztre feszítik, föltámad, aztán a mennybe megy, erre gondolhatott? Vagy arra gondolhatott számukra ez a kis idő, ez a mikro kronosz, ez talán addig tart, amíg ugye ott a zsidók élnek Jeruzsálem körül, és Krisztus után 70-ben véget ért ez a mikrokronosz. Ugye nem lehet tudni, és azt kell mondani, hogy sokszor mi a saját életünkben sem tudjuk, hogy meddig tart ez a kegyelmi idő. Hogy meddig fordulhatunk az Isten felé. Ugye sokan vannak, akik azt gondolják, főleg a fiatalok közül, hogy hát eljönnek a templomba, meghallgatják az Isten igét, aztán azt mondják, hogy hát szép-szép dolog, de hát ők azért a világ életet szeretnék élni, és majd, ha idősek lesznek, majd akkor visszafordulnak az Istenhez. Majd akkor megtérnek. És hát nem biztos, hogy erre lesz a lehetőség. Lehet, hogy igen. Van, aki tényleg a halálos ágyán majdnem 100 évesen tér meg. Előfordul ilyen. De nem tudhatja senki sem, hogy az ő életében meddig tart a kegyelmi. Nem az, hogy meddig él a Földön, még ugye ezt se tudjuk pontosan, mert vannak, akik nagyon hamar ugye, eltávoznak, mások meg sokáig élnek. De az is lehet, hogy valakinek mondjuk gyerekkorában ott volt a kegyelmi idő, aztán utána kész, vége. És lejárt. És mi ezt nem tudjuk. Ezért nem jó, ugye, hogyha mondjuk fenyegetjük a másikat, hogy ide figyeljél, mindenképpen döntsél Krisztus mellett, mert lehet, hogy nem formálta ki még az Isten az ő szívében. Jó pár évvel ezelőtt történt egy csendes héten, ifjúsági csendes héten voltam, és hozzám jött egy fiatal, egy egyetemista, akivel beszélgettem, és azt mondja, hogy hát ő szeretne megtérni az Istenhez, de hát gondolkozik rajtad, és azt mondja, hogy lehet, hogy csak azért térne meg, mert a baráta is ott vannak, és ő miattuk, de úgy gondolja, hogy nem látja át az egész hívőlétet, most mit csináljon. És akkor mondtam, de aztán mondta ő is, hogy persze azt is tudja, hogy lehet, hogy hamar meghalt. És mondtam neki, hogy akkor még ne térjen meg, várjon még, majd az Isten ki fogja munkálni benne. És aztán tényleg ki is munkálta rá egy hétre, otthon, nem nagy tömeg előtt, megtért az Istenhez, és mind a mai napig az Isten szolgálja, aztán lelkész is lett belőle. Tehát nem biztos, hogy nekünk mindig a másikat ugye, arra kell kényszeríteni, hogy mindenképpen forduljon az Istenhez, de el kell mondani, hogy nem tudhatjuk, hogy kinek mennyi idő adatott, hogy oda tud-e fordulni az Isten felé. Az én életemben is úgy volt, hogy gyerekkoromban Isten szólt hozzám, még a régi-régi rendszerben vittek gyermekbibliórára, aztán én 12 éves koromban, amikor kellett volna konfirmálni, amikor családomban mindenki szerette volna, hogy konfirmáljak, én nem akartam. Én szembe mentem a jó szándékkal, és nem konfirmáltam 12 évesen, hanem aztán majd 18 évesen, amikor aztán ugye, édesapám meghalt, akkor fordultam Isten felé, akkor tértem meg. Isten azt mondja az ige, Jób könyvénél olvashatjuk, hogy egyszer, kétszer, háromszor szól. Ugye én másodjára fordultam az Isten felé, ha akkor is nemet mondok, lehet, hogy lett volna még lehetőségem, lehet, hogy nem. Ki tudja, hogy már én hol lennék most. Isten kegyelmét meg kell ragadni. Ugye a sokaság, a zsidóságnak egy része nem értette, hogy miről beszél itt Jézus. Mi az, hogy fel kell emeltetnie a Krisztusnak? Ugye sokan mentek Jézushoz. Ebben a fejezetben azt olvassuk, hogy néhányan a görögök közül, akik nyilván zsidó származásúak voltak, tehát nem voltak teljesen pogányok, de már igazán a görög nyelvet értették, igazán a görög kultúrában voltak otthonosak, ismerték ugyan az Ószövetséget, tehát ilyen kettős életet éltek, és oda mentek először Fülöphöz, aztán utána Andráshoz, és aztán elmentek Jézushoz. És azt mondja, hogy szeretnénk Jézust látni. Látni akarjuk az Istent. És akkor azt mondja Jézus, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Ugye a kereszt haláláról beszél. Azt mondja, aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ugye ők látni szerették volna Jézust, kézzelfogható bizonyítékot akartak róla, mert ugye sok mindent hallottak, és Jézus azt mondja, hogy nem kapnak ilyet. Hitáltal van az üdvösség, és nem látásban járunk. Azt kell látnunk, hogy ami körülöttünk van, amit megfoghatunk, amit látunk, az mind mulandó és veszendő. Hiába szeretnénk megragadni és el nem engedni, ki fog csúszni a kezünk közül. És azt mondja Jézus, hogy aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ugye Jézus arról beszélt tehát, hogy a bűn ott van az egész életünkben. Áthatja az egész életünket, és hogyha úgy, ahogy van az életet szeretjük, a bűnös életet, akkor el fogunk veszni. Ugye ez nagyon nehéz, kemény szavak ezek Jézustól, de ez az igazság. És azt mondja, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem, kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától, engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem, ugye itt a keresztre feszítésről beszél. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy nem, mennyi dörgés volt. Mások azonban így szóltak. Angyal beszélt vele. Jézus megszólalt, és azt mondja, nem én értem hallatszott ez az a hang, hanem ti értetek. Most megy végbe az ítélete világ fejedelme fölött. Most vettetik ki. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. És akkor itt jön a kérdés, hogy azt mondják, hogy ha meg fogsz halni, hát akkor nem te vagy a messiás. Nem tehetsz a Krisztus, mert a Krisztusról azt olvassuk a törvényben, hogy örökké lesz. Hát igen, csak Jézus nem úgy lesz örökké király, Izraelnek és az egész világnak, az uraknak ura, királyoknak királya, hogy földi értelemben. Hanem meg kell halni, neki mi érettünk. És azt mondja, hogy mindenkit magamhoz vonzok, már hogy akik hisznek Krisztusban. Ugye ők itt szerettek volna lenni, megtapasztalni a földi uralmat, nem csak a zsidók, ugye a tanítványok nagyon szerették volna, hogy fölállítja a királyságát, és ők majd uralkodni fognak. A görögök közül is, tehát a diaszpórában lévő zsidók közül is szerették volna ezt, és Jézus azt mondja, hogy nem. Nem ez lesz, hanem ő meghal, felemeltetik a földről, ugye felemeltetik a keresztre, aztán a mennybe megy, és lelke által magamhoz vonzok mindeneket. Mi szeretnénk, hogyha itt a földön minden beteljesülne, már itt történne ugye már az örök élet, de ez nem lehetséges. Tehát ha tetszik, ha nem, ez nem lehetséges. Jézus azt mondja tehát, hogy kevés időnk van, és kevés ideig van közöttünk a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van. Ugye ez az Isten való járás, az eredeti görög szöveg a peripatei szó szerepel, ugye lehet, hogy valakinek ismerős, hogy annak idején ugye ezt a szót használták a filozófusok is, és akkor nem úgy volt, hogy mint a mai nap, hogy ugye mondjuk egy tanár tart egy előadást, tart egy órát, aztán mindenki elmegy, hanem éjjel-nappal ott voltak mellette, és figyelték, hogy mit tesz. És jártak, mindenhova együtt mentek. Hát Jézus is így tanította az 12 tanítványt, aztán voltak többen is, és mindig vele voltak. Tehát Isten nem csupán azt akarja, hogy legyen egy kis tudásunk róla, hanem azt akarja, hogy egész életünkben vele éljünk, és minden lépésünket ő hassa át. Tehát addig, azt mondja Jézus, addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Ugye a mai világ ahhoz képest, ami annak idején volt, ugye nagyon világos. Hát itt Torosházán is, ugye mindig ég a közvilágítás. Ha megyünk valahova, velünk van a zseblámpa, annak idején mi volt? Hát volt egy gyertya, vagy egy kis mécses, azt elfújt a szél, azt nem láttak semmit. Meg életveszélyes volt közlekedett, akkor este sötétben nem ment sehova senki. Ugye ma belülünk az autóba, és mehetünk akárhova, legfeljebb, ha nagy köd van, meg eső, az kicsit megnehezíti az utunkat, de azért tudunk haladni. Annak idején nem lehetett. És ugye Jézus ugye nem persze a szó szerinti világosságról beszél, hanem egy metaforikus képet használ, hogy a sötétség a gonoszságot jelképez, az Isten nélküliséget, a világosság pedig az Istennel való életet. És azt mondja, hogy járjatok a világosságban, nehogy hatalmába kerítsen titeket a sötétség. Mert ez nem tudja, hogy hová megy. Amíg nálatok van a világosság, és Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, higgyetek a világosságban. Hogy a világosság fiai legyetek. Tehát hinnünk kell Krisztusban, és aztán ezeket mondta Jézus, majd eltávozott, és elrejtőzött előlük. Ez is érdekes, hogy elrejtőzött az Isten, nem volt ott velük. Teológia beszél arról, hogy Isten elrejtőzködő. Nem mindig nyilatkozza ki magát. Ugye mi sok mindent szeretnénk tudni. Itt ezek is szerették mondani, hogy is van abban az igében. És Jézus nem mondott el nekik ott mindent, és nem nyilatkozott ki mindent. És a mi életünkben is sokszor így van, hogy nem értjük akár saját életünket, vagy a világot. Nekem nagyon gyanús, aki azt mondja, hogy ő mindent tud, mindent meg tud magyarázni. Mindenkinek az életében el tudja mondani, hogy ezt így kéne csinálni, azt amúgy kéne csinálni, azt meg amúgy. Isten nem mindig így nyilatkozik meg. A Biblián keresztül sok mindent megtudhatunk, de a Bibliában is vannak titkok, amelyeket majd lehet, hogy az örökké valóságban fogunk igazán megismerni, megtudni. Ugye, persze az ember szívesen ugye, boncolgatja, össze párhuzamba hozza az igéket, és valami megvilágosodik, de nem tudunk mindent. Tehát az Isten néha elrejtőzködő Isten, és nem látunk át mindent. Fontos, hogy bízzunk ilyen helyzetbe is ő benne. Hogyha nehezet is hoz az életünkbe, számunkra értelmetlen dolgot, akkor is tudhatjuk, hogy ő szeret minket. És mindennek, a legrosszabb tragédiának is van valami értelme. Lehet, hogy akkor még ezt nem értjük, lehet, hogy évtizedekkel később, vagy mondom, lehet, hogy amit az örökké valóságban tudunk megérteni, de biztos, hogy Isten gondoskodni akar rólunk, és a javunkat akarja. Isten adja, tehát, hogy mindig bízzunk ő benne, és nem mi akarjuk irányítani az Istent, hanem ő formáljon minket. Így bízzuk rá a következő évünket, ugye az előző évben, ugye hálával lehet tekinteni visszafele, egyfelől bűnbánattal is, hogy valamit elrontottuk, valamit nem úgy tettünk, ahogy tényleg az Isten kijelentette. Tehát nem azért tettünk ami rosszat, mert nem tudtuk, hogy mit kell tenni, hanem szembe mettünk esetleg az akaratával, akkor ezt meg kell bánni, el kell fogadni a kegyelmét, és bízni kell abban, hogy a következő évben is velünk lesz, és megáldja a mi életünket. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük, hogy nagyon szeretsz minket. Urunk, bocsáss meg, hogy talán mi is sokszor úgy fordulunk feléd, ahogy azt a tanítványok tették, a zsidók tették, talán szkeptikusan. Urunk, bocsáss meg ezt nekünk. Add, hogy ne mi akarjunk téged felülbírálni, a te utaidat megmásítani, hanem add, hogy mi igazítsunk a mi életünket te hozzád, és mi térjünk te hozzád meg. Így könyörülj meg rajtunk, és add, hogy te tetszése szerint élhessünk egyen-egyenként, és a gyülekezetünket, hazánkat, népünket is, így áld meg és őrizd meg. Amen.